Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent István királyunk teendői között a közigazgatás, az egyházi élet, ugyanakkor a gazdaság és az államszervezés csak egy betület volt, ugyanis az országnak új törvényekre volt szüksége, nem beszélve arról, hogy rendezni kellett a viszonyokat a szomszédos államokkal és a trónutódlás kérdéseit is tisztázni kellett. Mindezek legalább annyira fontos kérdések voltak, mint a királyi hatalom megszilárdítása. De lássuk, hogyan sikerült ez első királyunknak. Témánk Szent Királyunk törvénykezései.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat is, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban továbbra is Szent István király uralkodásáról fogunk beszélni, hiszen első királyunk uralkodása rendkívül komplex folyamat volt, amelyet nem lehet csak úgy szönnyeg alá söpörni, egy-kettőre átlépni rajta, hiszen nagyon sok oldalú tevékenysége volt Szent István királynak. Ezért úgy gondoltuk, hogy inkább jó lenne egy kicsit részletesebben beszélni azokról az eseményekről is, amelyek az államszervezést, az egyházszervezést követték. Lássuk egy kicsit részletesebben, hogy a törvénykezés kérdését hogyan oldotta meg Szent István király. Lássuk, hogy a szomszédos államokkal milyen viszonyt sikerült kialakítani, miért kellett ezt a viszonyt kialakítani, és esetleg, ha lesz időnk, akkor megnézzük, hogy hogyan próbálta István király a trónutódlás egyáltalán nem könnyű feladatát megoldani.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A Szent István király uralkodásával, tevékenységével, hát ez már a harmadik műsor, amikor foglalkozunk, tehát egy picit megpróbálom összefoglalni az első műsornak is a legfontosabb gondolatait. Ugyebár a magyarság Kárpát-medencei megtelepedésével kezdtük, illetve az azt követő eseményekkel, amelyek kalandozások címszó alatt ismeretesek a történészeknek is, és nem csak. Megállapítottuk, hogy ezen események a fejedelmi hatalomnak a csökkenéséhez vezetett, és tulajdonképpen ilyen törzsi fejedelemségek jöttek létre illetve a Kárpát-medencébe, amelyek a nagyfejedelem hatalmától függetlenül tevékenykedtek, és amelyek végrehajtották azokat a bizonyos kalandozó hadjáratokat, amelyek a 10. század első felében rettegésbe tartották Európát. Ugyanakkor beszéltünk Géza fejedelem uralkodásáról, illetve uralkodásának a fontosságáról, hiszen a kalandozások kudarca után ő volt az, aki hozzálátott a fejedelmi hatalomnak a megerősítéséhez. Ő volt az első, akinek sikerült a bizonyos törzsi vezetőket alárendelni hatalmának, és hatalmának megerősítését nem csak erőszakos eszközökkel hajtotta végre, hanem dinasztikus házasság eszközét is felhasználta, amikor feleségül vette az Erdélyi Gyulának a lányát, Saloltot. És ennek a házasságnak a fontossága nem csak abban rejlik, hogy ebből a házasságból született első királyunk, hanem azért is, mert ez lehetőség adott, hogy Géza tovább folytassa hatalmának megerősítését. Ugyanakkor Géza volt az első, aki meghonosította, vagy elkezdte meghonosítani a kereszténységet a Kárpát-medencébe, és intézményesen elkezdte meghonosítani a kereszténységet a Kárpát-medencébe, és a keresztény ideológia lesz a következőkben hatalmának egyik támasza. Valamikor 970 és 980 között született meg Géza fejedelem fia, akit a források Vajknak neveznek, viszont keresztény nevén Istvánként ismerjük. A születésének a pontos dátumát sajnos nem tudjuk, sem a helyszínt, ahol született. A lényeg az, hogy valamikor 980 körül történhetett István, később István királynak a születése, hiszen nagyjából 16-17 éves lehetett, amikor apja halála után átveszi a fejedelmi hatalmat. Ami a hatalom átadását illeti, az Géza fejedelem részéről egy nagyon is tudatos cselekedet volt, fiát kezdettől fogva a hatalom átvételére készítette, és szembehelyezkedett a nomád törzsi társadalmakra jellemző szeniorátus elvével annak érdekében, hogy elsőszülött fia vegye át a hatalmat. Géza fejedelemnek a 997-ben bekövetkezett halála után István, akinek ezentúl inkább a keresztény nevét használnánk, hiszen ekkor már biztosan megkeresztelték, és keresztény szellemiségbe nevelték, meg kellett küzdjön koppánnyal a fejedelmi hatalom megőrzése érdekébe. Itt tulajdonképpen két elv csap össze, nem csak két személy, hiszen a keresztény elsőszülöttség primogenitúrának az elve csap össze az ősi nomád szeniorátus elvével. A harcból végül István kerül ki győztesen, nagy szerepet játszanak ebbe azok a német lovagok, akik feleségével, Gizella hercegnővel érkeztek Magyarországra. A fejedelmi hatalom megszerzése után következik a Magyar Királyságnak, a keresztény Magyar Királyságnak a megszervezése. Tudjuk, hogy István koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától, aki valószínűleg Ottó császár beleegyezésével helyt adott a magyar vezető kérésének, és elküldte azt a bizonyos koronát Magyarországra, amivel megkoronázták későbbi királyunkat. Szent István király koronázásának a körülményeiről elég sok a bizonytalanság. Általánosan elfogadott adat az, hogy valamikor 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-én történt a koronázás, de az se kizárt, hogy 1001. augusztus 15-e lehetett ez a dátum. A megkoronázás után István király fő feladata a királyi hatalomnak a megszilárdítása lesz, hiszen valószínűleg, hogy kezdetben azok a területek, amelyeket ellenőrzött, nagyjából azonosak voltak azokkal a területekkel, amelyet Géza fejedelem is ellenőrzés alá vont, tehát úgy nagyjából a Kárpát-medencének a nyugati részére terjedhetett ki Istvánnak a hatalma. Viszont nagyon szívós munkával sikerült a törzsi vezetőket legyőzni, például legyőzi rögtön a megkoronázása után az Erdélyi Gyulát, egyébként nagybátyját, majd később a dél-erdélyi Kájent győzi le, illetve a fekete magyarokat is ellenőrzés alá vonja. 1028-ban tulajdonképpen bekövetkezik az utolsó lépés a hatalom megszilárdításában, amikor Ajtonyt is legyőzi, és a területeit ellenőrzés alá vonja. Fontos viszont megjegyezni, hogy István király nem csak erőszakos eszközöket alkalmazott akkor, amikor kiterjesztette hatalmát az egész Kárpát-medencére, hanem például az ország északkeleti részén élő magyarok egy dinasztikus házasság következtébe kerültek ellenőrzés alá, ugyebár Aba Sámuel feleségül vette István egyik lánytestvérét. A hatalom kiterjesztése után nagyon fontos volt az országnak a megszervezése, és István király ezt úgy érte el, hogy vármegyéket hozott létre az egész ország területén. Az első vármegyék a Kárpát-medence nyugati részén szerveződtek, pont azokon a területeken, amelyek kezdettől fogva István ellenőrzése alatt álltak, viszont ahogy a törzsi vezetőket sikerült legyőzni, úgy szerveződtek újabb és újabb vármegyék, mint például Dobóka vármegye, vagy Csanád vármegye, vagy Fehér vármegye. A vármegyék megszervezésénél István a nyugati frank példát vette, tartotta követendőnek, és a Nagykároly által kigondolt rendszert alkalmazta tulajdonképpen a magyar viszonyokhoz. Ezeknek a vármegyéknek az élére egy-egy ispánt állított, akinek a feladata a királyi hatalomnak a képviselete volt a megadott területen. Az ország közigazgatási megszervezése után, vagy azzal párhuzamosan inkább, István végrehajtotta a Magyar Keresztény Egyháznak a létrehozását is, és általánosan elfogadott tény, hogy uralkodás alatt 10 püspökség szerveződött, viszont ahogy a heti műsorban láttuk, erre konkrétan csak arra van bizonyítékunk, hogy 8 püspökség jött létre, 2 vagy nem említenek a források, vagy nagyon szorosan István uralkodása után jöhettek létre. Itt elsősorban a bihari püspökségről, illetve a váci püspökségről lenne szó. Az egyház megszervezését természetesen törvénykezés is segítette, és meglátjuk a műsorunk során, hogy milyen egyházi jellegű törvényeket fogadott el István. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Magyarországon létrejött 2 érsekség is. Ezek közül mindenképpen az esztergomi érsekség a legfontosabb, hiszen ennek az érsekségnek a megszervezésével István gondoskodott arról, hogy a Magyar Keresztény Egyház nem tartozott a Német Birodalmi Egyház ellenőrzés alá. Ugyanakkor röviden beszéltünk István királynak a gazdasági intézkedéseiről. Említettük, hogy pénzt veretett, ez volt az egyik legfontosabb gazdasági intézkedése. Ezzel ugyebár a fellendülő gazdaságot próbálta segíteni, illetve egy másik fontos tevékenysége a föld magántulajdonának a megszervezése volt Magyarországon. Föld magántulajdonának a meghonosítása volt inkább Magyarországon. Mindezeket törvények bevezetésével érte el, és uralkodásának egyik legfontosabb aspektusa az általa létrehozott törvények.
Köszönjük az emlékeztetőt és a kiegészítést. Tanár úr, mit kell tudjunk István király törvényeiről?
István király az új rend kiépítéséhez igénybe vette az írásos törvényt. A kódexekben ránk maradt szövegek tanúsága szerint Istvánnak 2 törvénykönyve készült. Feltételezések szerint az első törvénykönyve mindjárt koronázását követően készült, míg a második uralkodásának utolsó éveire keltezhető. De van olyan vélemény is, amely azt tartja legvalószínűbbnek, hogy a 2 törvénykönyv több, eltérő időben lezajló törvényalkotó tevékenységnek eredménye, és ezeket szerkesztették egybe egy későbbi alkalom során. Az első törvénykönyvet minden bizonnyal István korába, míg a második törvénykönyvet valószínűleg Első András idejében szerkesztették egybe. Talán ez az utóbbi feltevés egy picit valószínűbb, mint az, hogy egyszerre adták ki ezeket a törvényeket. István király uralkodása előtt a szokásjog, a hagyomány szabályozta az emberek közötti viszonyokat. István ennek helyére a királyjogot kívánta állítani, vagyis az írásban rögzített jogrendszert. Az Istvánféle királyjog nem tekintett el ugyan a magyar népjogtól sem, vagy szokásjogtól sem, de egyértelműen a német forrásokból merített. Az első törvénykönyv ennek világosan hangot is adott. Idézem, és mert minden nép saját törvényeit használja, ezért mi is, Isten akaratából, kormányozván államunkat, a régi és az új császárokat utánozván, törvénybe teste öltött gondolkodás eredményeképpen előírtuk népünknek, miként éljenek tisztességes és háboríthatatlan életet. István az új császárokon valószínűleg kortársait, az Ottókat értette, és nem titkolta, hogy idegen hatásokat épített be törvényébe. Ezt az is mutatja, hogy az Istvánféle törvény számos cikkeje a bajor népjogra, a frank-zsinati határozatokra és különféle nyugati törvényösszeállításokra és egyházi jogalkotásokra vezethető vissza, és esetenként szó szerinti egyezést mutatta azokkal. István tehát saját népe számára egy attól alapvetően idegen jogrendet kívánt előírni. Első királyunk törvényei alapján részletes képet lehet rajzolni arról, hogy milyen volt a magyar társadalom erkölcsi állapota István korában. A törvénykönyvek 56 cikkeinek körülbelül egyötöde gyilkossággal és erőszakkal foglalkozik. István a szabadok körébe megesett emberülésről úgy rendelkezett, idézem, ha valaki haragra lobbanva, vagy gőgtől felfuvalkodva szándékos gyilkosságot követ el, tudja meg, hogy szenátusunk törvénye szerint 110 aranypénzt fogadni. Ebből 50-et a király kincstárába vigyenek, a másik 50-et a rokonoknak adjanak, 10-et pedig a bíráknak és a közreműködőknek adományozunk. A gyilkos kánonok előírása szerint böjtöljön. 110 aranypénz 110 tinónak felelt meg, ami abban az időszakban rendkívül nagy vagyont jelentett. A véletlen emberölés elkövetőjét 12 aranypénz adására és bőtre kötelezte. A megölt szolgáért szolgát kellett adni, vagy ki kellett fizetni a szolgaárát. Gyilkosnak azonban még szolga életének kioltása esetén is bűnbocsánatot kellett tartania, illetve böjtölnie kellett. A feleséggyilkos aszerint bűnhödött, hogy milyen volt a társadalmi rangja, 5-től 50 tinóig terjedt a kiróható büntetés. Tehát a gyilkosságot vérdíjjal meg lehetett váltani, de a szándékos emberölés csak a gazdagok kiváltsága lett. A társadalmi együttélés szabályozatlansága miatt gyakori lehetett nem csak az emberölés, hanem a kard kirántása is. Itt a népjogba gyökerező szemet-szemét elvet engedte érvényesülni a törvény. Ha bárki kardot ránt valaki sérelmére, ugyanazzal a karddal veszélycsék el, rendelkezik a törvény. Néhány évtizeddel később, de még szintén István korában úgy enyhítették ennek a törvénynek a szigorát, hogy immár nem a kard puszta kirántásaért járt a halálbüntetés, hanem csupán a karddal való emberölésért. Az erőszak más formában is megjelent a törvényben. A leányrablást nagyon jól ismerte a korabeli magyar társadalom. István törvényei a leánylabló vitéz 10, a közrendű szegényt 5 tinóra büntette. Szigorúan lépett fel ugyanakkor a házak megtámadója ellen is. István nagy gondot fordított arra, hogy a különféle tisztségek viselői, a fegyverrel őt szolgálók ne önkényeskedjenek, ne éljenek vissza hatalmukkal. Az egyik törvénycink szerint, ha valaki az ispánok közül bizonyos ürüggyel, amit jogtalanul elvesz vitéztől, adja vissza, és még ráadásul sajátjából ugyanannyit adjon. Azt az ispánt, aki a király részét elcsalja, a törvény arra kötelezte, hogy a csalást adja vissza, és kétszeres elégtételt nyújtson. Az új magyar állam egyik legfontosabb célkitűzése a magántulajdon megteremtése és védelme volt. Nem véletlenül hangzanak a törvény első önálló megfogalmazású cikkei eként, idézem, a királyi hatalmunknál fogva kinyilvánítjuk, hogy bárkinek legyen lehetősége javait felosztani, ráhagyni feleségére, fiaira, leányaira és rokonaira, vagy az egyházra, halála után senki nem erejszelje ezt megsemmisíteni. A magántulajdon tehát egyaránt kiterjedt ingatlanokra, ingóságokra és személyekre. A törvény határozottan fellépett a tulajdon ellen vétő tolvajokkal szembe. Ha valaki a szolgák közül először követel lopást, adja vissza a lopott dolgot, rendelkezik a törvény, és órát 5 tinóval váltsa meg, ha tudja, ha pedig nem, órát vágják le. Ha óra levágása után újból lopást követel, 2 fülét 5 tinóval váltsa meg, ha tudja, ha pedig nem, vágják le. Ha ugyanő harmadszor is lopást követel, nélkülözze az életet, mondja a törvény. A tolvaj szabad első alkalommal váltsa meg magát, ha pedig nem tudja, adják el szolgának. Ha szolgaként is lop, a törvény szerint, a szolgák törvénye szerint ítéljék el, azaz veszítse el órát, majd fülét. Újabb tolvajlás esetén pedig halál legyen az ő osztály része is. Kemény büntetéseket foganosított István azokkal szembe, akik az általános emberi, illetve a keresztény elkölcs ellenébe cselekedtek. A hamisan esküvő személy keze elvesztésével bűnhödött, a tehetős 50, a közrendű 12 tinóval válhatta meg kezét, és böjtölnie kellett. aki hamis tanúbizonyságot tett, avagy rágalmazó beszédet mondott mások ellen, illetve emberek összeugrasztása érdekében hazudott, a hazugság bűnéért család nyelvének kétszeres elégtételét fizesse meg. Ha csak egyetlen embert rágalmazott meg, fosszák meg nyelvétől, írja a törvény. De halállal büntették azt, aki viszálycított a király és az ispán között. A boszorkányokról úgy rendelkezett a törvény, hogy először adják át a papnak bőjtölésre és hitoktatásra, a bőjt után pedig térjen haza. Ha másodszor is ugyanezen a bűnben találják, hasonló bőjtnek vessék alá, a bőjt után pedig az egyház kulcsát keresztformájában mellére, homlokára és lapockái közé beégetve menjen haza. Ha harmadszor is, akkor adják a bírák kezére. A varázslókat és ártókat a törvény azokra bízta, akiket ártással megkárosított. Azokat pedig, akik hamuból vagy másból jósoltak, a püspök ostorcsapásokkal szabadítsa meg hibáitól. A törvény védelmet biztosított az özvegyasszonyoknak. Egyértelműen a sógorházasság ellen irányult ez az intézkedés, hogy a megüzvegyült nőt senki ne kényszerítse ismét házasságra. Viszont Újfrigy esetén az asszony az árvák javaiból semmit nem tulajdoníthatott el magának. Vagyis a törvény kiállt az árvák védelme mellett is. Az Istvánt megelőző időkben a tehetősek körébe nem lehetett ritka a többnejűség, viszont István törvénye védte a szigorú monogámián alapuló keresztény házasság szentségét. Láthattuk, hogy a büntetések igen széles skálán mozogtak, egyaránt használtak fizikai, illetve lelki terrort. E súlyos büntetések mindazt a célt szolgálták, hogy István az új rend pozícióit megerősítse, illetve hogy a kereszténységet eszméjével és intézményeivel egyetembe a magyarság körében elterjessze. Ugyanakkor szentesítették az új társadalmi rend határait, és éles választóvonalat húztak a szabadok és a szolgák közé. Kizárta a tanúk sorából a szolgákat, akikkel a szabadok nem is köthettek házasságot. Számos vétség vonta maga után a szabadság elvesztését, a szolgaságra vetést. István törvényében az 56 cikkelyből 12 szól kifejezetten az egyházról, de további intézkedések is kitértnek az egyház különféle ügyeire. A 9. századi frankzsinati határozat szövegét ismételve a törvény meghatározta az egyház helyét a társadalomba. Azt akarjuk, hogy a világiak szolgálatuk során engedelmeskedjenek a püspököknek az egyház igazgatásában, az özvegyek és árvák megvédelmezésében, és hogy engedelmesek legyenek kereszténységük megőrzésében. Értsenek egyet az ispánok és a bírák főpapjaikkal az isteni törvény rendelkezései szerint igazságszolgáltatásban. Az általános elveken túl egy sor konkrét kérdésben is intézkedett István a keresztény hit terjesztése és védelmi esetében. Több törvényfejezet is intézkedik a vasárnap, mint keresztény ünnep megtartásáról. Aki ezen a napon dolgozott, annak ökrét, lovát vagy más munkaeszközét el kellett venni. Vasárnap mindenkinek templomba kellett mennie, kivéve azokat, akik otthon a tüzet őrizték. Aki hanyagságból elmulasztotta volna a templom felkeresését, azt megverték és kopaszra nyírták. Nem elégedett meg azonban a törvény a puszta jelenléttel, büntetéseket szabott ki a szertartás megszavazása a prédikációra nem figyelés esetében is. A törvény előírta a bőjtök megtartását, vagyis meghatározott napon a húsfogyasztásának tilalmát. Aki ezt nem tartotta be, annak egy álló héten át elzárva kellett bőjtölnie. A törvény a tanúságtételt csak a keresztények számára biztosította. Világi személy nem tanúskodhatott egyházi ellen, egyházi személyt pedig csak az egyházon belül lehetett vizsgálat alá vetni. Az uralkodó tehát királyá koronázásakor nyert papi feltszentelésének megfelelően nagy gondot fordított a hit oltalmazására. Törvényben biztosította a hitélet gyakorlásának feltételeit, az anyagi alapokat is. A templom és a tized a kereszténység két alapintézménye volt. István nem rugaszkodott el a realitástól, 10 falut kötelezett egy templom építésére. Ezt a híveknek kellett ellátniuk két-két szálláshelyel és szolgával, lóval, marhával, 6 ökörrel, 2 tehénnel és 30 apró jószággal. Ruhákról és oltárterítőkről a király, papról és könyvekről a püspök gondoskodott. A tized a püspököt illette. István keményen büntette a tizeddel kapcsolatos visszaéléseket, aki elrejtette a tizedet, 9-szeresét fizette büntetésül, aki pedig a püspök javára elkülönített tizedet ellopta, azt tolvajként ítélték el. Tehát István törvénykezése nagyon széleskörű volt, kiterjedt úgy a világi, mint az egyházi dolgokra, és ezzel tulajdonképpen hozzájárult az új rendnek a megszilárdulásához.
Műsorunk második részében beszéljünk arról, hogy hogyan értékelhetjük István király uralkodásának külpolitikáját.
István király 1001-ben országát szoros szállakkal fűzte a nyugati kereszténység a nyugati világ két legfontosabb vezetőjéhez, a pápához, illetve a császárhoz. Nyugat-európai kapcsolatok tehát számára elsősorban ezt a két hatalmi központot jelentették. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen kit tekinthetett volna támaszának egy országát frissen latin kereszténységgel térítő és új uralmi rendet megteremteni szándékozó uralkodó, hanem a pápát és a császárt. Ráadásul a császár a tulajdon sógora is volt. Ezek az összeköttetések, vagyis a pápával, illetve a császárral fenntartott kapcsolatok abszolút elsőbséget élveztek István politikájában. A 15. század végi Petrus Ransanus féle rövid magyar történetben azt olvashatjuk, hogy István 33 éves korában Rómába ment, hogy felkeresse Szent Péter és Pál apostoloknak, meg a többi keresztény Mártinnak szent erekéjét, és hogy megmutassa tiszteletét és alázatosságát a pápának, amellyel illetően viseltetett iránta. Ez az információ azonban valószínűleg egy forrás félreértésen alapult, semmi nem bizonyítja, hogy István személyesen megfordult volna Rómába, és ezt nem is tarthatjuk valószínűleg. Ha István nem is, de a tevékenységének hatásai mindenképpen eljutottak az örökvárosba. A nagyobbik István legenda elmondása szerint a király a világ fővárosában Rómában létrehozott egy minden eszközökbe bővelkedő 12 kanonokból álló testületet Szent István első vértanú tiszteletére, mellette pedig kőfallal kerített be egy területet rajta házakkal és szálláshelyekkel az apostolok fejedelme Szent Péter küszöbéhez imádkozni jövő magyarok számára. A kisebbik legenda elmondása szerint néhány emberét Rómába küldte, felettém nagy kincseket bízva rájuk, kötelességének érezte ugyanis, hogy ott Szent István első vértanú tiszteletére egyházat alapítson, ami meg is történt. Az az épület, Rómába a Szent Péter a templom mellett állt. Az arándokház a Rómával való szoros kapcsolattartás célját szolgálta. Istvánnak az uralkodása alatt 18. János pápával való szívélyes viszonyára enged következtetni az a miseruha, amely ugyan a 18. században a franciaországi metszbe elpusztult, de a fennmaradt leírása szerint István és Gizella küldte ajándékba a pápának. Egy 13. századi magyarországi oklevélből értesülünk arról, hogy István a ravennai Szent Péter monostor számára évente 25 márka ezüstre rugó adományt juttatott. Ez a Rómába tartó magyar zarándokok érdekét szolgálta. Az egyik legnagyobb szolgálat, amit István a keresztény egyháznak tett, a Magyarországon átvezető jeruzsálemi zarándokút megnyitása volt. Korábban a Szentföldre igyekvők a sokkal kockázatosabb tengeri úton juthattak csak el céljukhoz, mivel a Kárpát-medencei átkelés még a 11. század első két évtizedében is veszélyes volt. Például Kálmánskot zarándok az 1010-es évek elején nem jutott tovább kelet felé tartó útjában a Bécsi-medencénél, az ott lakók ugyanis megkínozták, majd felakasztották. Úgy tűnik, hogy 1018-tól kezdődően, miután a bizánci bolgár háború véget ért a Balkánon, lehetőség nyílt a biztonságos áthaladásra Dél-Kelet-Európán. Azok a kortárs külföldi tudósítások, amelyek István király nevét egyáltalán megemlítették, ezt főleg az zarándokút megnyitása miatt tették. Kopasz Rodulf tudósításából jól látszik, hogy ennek nyugaton mekkora jelentőséget tulajdonítottak. Eszerint a zarándokok a hullámzó tengeren átvezető megszokott útvonalat mellőzni kezdték, és e király hazáján keresztül kezdtek áthaladni. Ő pedig mindenkinek igen biztos útviszonyokat biztosított, és mindazokat, akikkel csak találkozott, testvéreként fogadott, és nekik hatalmas ajándékokat adott. Ettől a kegyességtől indítatva a nemesek és közrendűek mérhetetlen tömegen ment Jeruzsálembe. Korabeli forrásokból azt az információt kapjuk, hogy István az országán áthaladó szerzeteseket szívélyesen fogadta, bőkezően megajándékozta és segítette. Ez derül ki Brenó Reichenaui és Odilló Klüni apátok Istvánnal folytatott levelezéséből. Mindketten köszönetüket fejezték ki a magyar királynak, amiért az említett kolostorok Jeruzsálembe tartó szerzeteseit segítette. Egy 1026-ban írt forrásból értesülünk, hogy amikor Vilmos francia gróf nagy kísérettel igyekezett a Szent Sírhoz, áthaladt Magyarországon, és István, Magyarország királya nagy tisztelettel fogadta őt, és gazdagon megajándékozta. Ránk maradt egy forrás 1031 és 1043 közötti időkből, amely leírja a Szentföldre nyugatról vezető útállomásait a bajor-magyar határtól kezdve. A Fisának nevezett víz közepén kezdődik Magyarország. Innen több mint egy mérföldre van a Hainburgnak nevezett város. Innen két nap az út a Győrnek nevezett várig. Ettől a vártól három nap a Fehérvárnak nevezett várig, és másik három nap a Hanenbrucknak nevezett várig. Négy nap alatt pedig Dumasznak nevezett várig lehet eljutni. Innen egy erdőn és igencsak sok tavon keresztül, majd áthajózva egy folyón, egy faluig, ahol igen nagy kenyérbőség van, majd innen egy nem messzire elhelyezkedő Dordomest nevű várig másik négy nap alatt. Innen egy pusztaságon és szárosságos földön át, ahol nem lehet vizet találni, három nap alatt a Szávának nevezett nagy folyóig jutunk el, amelynek a folyó túli partján helyezkedik el Belgrádnak nevezett jó és gazdag város, Bulgária kezdete. Ez a leírás igazolja, hogy Magyarországon át Jeruzsálembe vezető út elkerült Esztergomot, és ez magyarázza a Székesfehérvár felemelkedését. A pontos nyomvonalat azonban Fehérvártól egészen Belgrádig nem tudjuk bizonyosan megállapítani. Valószínűleg Eszéknél, a leírásban említett folyontúli falunál haladt át a Dráván, és a szeremséget átlósan szelt át. Magyarországon tehát Hainburgtól Belgrádig 9 napig tartott az út. István király szívérsége azonban nem érvényesült akkor, amikor a magyarországi zarándokutat olyanok is igénybe akarták venni, akik csak tettették a szentföldi úti célt, de valójában máshova igyekeztek. Egy korabeli Vipo nevű szerző által írt forrás szerint II. Konrád német-római császár 1027-ben Wernert, Strasbourg városának püspökét Konstantinápolyba küldte, miközben ő azt színlelte, hogy imádkozás céljából kerekedett fel Jeruzsálembe. István király akadályt gördített áthaladása elé. Ez abban az időben senki mással nem esett meg az imádkozók rendjéből. Werner püspök tehát nem zarándok, hanem II. Konrád követte volt, István pedig az ő útját és annak célját veszélyesnek ítélte a magyar királyság szempontjából, ezért a püspököt nem engedte át. Azt azonban még Vipónak is el kell ismernie, hogy ez Werner püspökön kívül mással nem fordult elő. A pápossághoz fűződő viszonya mellett különleges kapcsolat fűzte István korábban Magyarországot a német császársághoz. Harmadik Ottó császár ugyanis nem törekedett hódításokra, ő egy egységes keresztény birodalom létrehozására fáradozott, amely szuverén államokat tömörített volna. Neki és II. Szilveszter pápának köszönhető, hogy Magyarország független, nagyhatalmak által elismert és garantált királyság lett, illetve hogy önálló egyháztartomány részesült az ország területén. Az ottói ideának azonban a császárkorai halála véget vetett. Utóda II. Henrik császár, viszont István sógora, aki ugyan letért arról az útról, amit Ottó kijelölt, hanyagolta az egyetemes császár eszméjét, és újra Németországra összpontosított. Bár német királyjá koronázása után 12 évvel őt is megkoronázták császárnak, de politikájában a német területek játszottak döntő szerepet. Mivel birodalmára súlyos veszélyt jelentett Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem, ezért a birodalomtól keletve fekvő szláv területek irányába egyértelműen hódító politikát folytatott. Ez viszont kedvezett Istvánnak, aki az államszervezés legnehezebb évtizedeiben nem kellett német agressziótól tartson. A német beavatkozás legfeljebb abban nyilvánult meg, hogy újabb német lovagok és papok érkeztek az országba. Ennek a segítségnek állított emléket István a fiához intézett intelmekben. Idézem, a vendégek és a külhomból érkezők oly nagy hasznot hajtanak, hogy méltán tartjuk számon őket a királyi méltóság 6. helyén. Mert a vendégek, minthogy különféle tájokról és országokból jönnek, ennek megfelelően különféle nyelveket, különféle ismereteket és fegyveres erőt hoznak magukkal, és mindezek díszére válnak a királyságnak, emelik az udvar tekintélyét és elriasztják a külföldiek pökkendiségét. mert az egynyelvű és egy szokás szerint élő királyság gyenge és törékeny. Éppen ezért felszólítalak, fiam, jó akaratúan vedd gondjaidba, és tart tiszteletbe őket, hogy szívesebben maradjanak nálad, mint hogy máshol lakjanak. A 11. század második felében keletkezett magyarországi források nem véletlenül emelik ki, hogy milyen sok idegen érkezett Istvánhoz, vagyis hogy az intelmekben megfogalmazott elvárás nem maradt csak egy egyszerű írott szó. Bár a források elsősorban egyháziakról tesznek említést, semmi kétség nem fér hozzá, hogy világiak is érkeztek István uralkodása alatt Magyarországra. A magyar-német viszony II. Henrik uralkodása alatti békés 22 év alatt István nyújtott német segítséget II. Henriknek. 1003-1004-ben Henrik öccse Bruno csatlakozott a német király elleni lázadáshoz, és előbb Vitéz Boleszláv lengyel fejedelemhez, majd Gizellához menekült. Merseburgi Tietmár szerint magyar követek vezették a király elé fivérét, Bruno urat, aki miután kegyelmet adott neki, irgalmasan fogadta. Vagyis a testvérek közötti magyar közvetítésre állt helyre a béke, sőt Henrik öccsét 1006-ba augsburgi püspökké nevezte ki. Bruno püspök ezt követően 1007 táján újra megfordult Magyarországon, ekkor már követként járt Istvánnál. Forrásra nem igazolható feltételezés szerint politikai szövetséget akart kovácsolni II. Henrik és István között, Vitéz Boleszláv lengyel uralkodó ellen. Annak nincs nyoma, hogy István ekkor hadba lépett volna a sógora oldalán a lengyelek ellen, majd csak az 1010-es években kapcsolódott be az elhúzódó lengyel-német harcokba. Ezekben a harcokban azonban túlzottan nagy szerepet nem játszott, viszont amikor Boleszláv az ország északnyugati határán a magyar területet foglalt el, akkor hadba lépett a lengyel fejedelem ellen. Ezt a határvárat Boleszláv a hozzám menekült Gyulára bízta. István azonban várat visszafoglalta Boleszláv magyar helytartójától. Lehet, hogy Istvánt ezen túlmenően belső gondjai tartották távol a német-lengyel hadszíntértől, de az is lehetséges, hogy Henrik sem szorgalmazta különösebben a magyar segítséget. Feltevés szerint a német-lengyel háborúhoz kapcsolódik egy Erdélyt sújtó besenyő betörés. A németek mellett harcoló magyarok országára Vitéz Boleszláv küldhette besenyő szövetségeseit, István azonban kiűzte őket Erdélyből. A magyar-német kapcsolatok intenzitását mutatja, hogy 1007-ben Anasztáz, az esztergomi érsek aláíróként szerepel a frankfurti zsinatnak a bamberg-i püspökség alapításáról szóló iratán. A nevek sorrendjéből egyértelmű, hogy Anasztázt a német király és főpapjai a birodalmi egyháztól független főpapként ismerték el. Ugyanez a személy, csak hogy ezúttal Asserik néven, a magyarok érseki titulusát viselve 1012-ben részt vett a bambergi székesegyház oltárainak felszentelésén, ahol később István királynak némi kultusza is kialakult. II. Henrik után, akivel kihalt a Szász dinasztia, a száli frank uralkodóházba tartozó II. Konrád következett a német trónon. Ő a romai birodalom felújításának ottói koncepciójához tért vissza, de immár nem önálló államok önkéntes föderációja formájába, hanem erőszakos hódítás révén és német fennhatóság alatt. A nagyobbik István legendába egyenesen az olvasható az új német uralkodóról, hogy megtörte a békenyugalmát, ami nem csupán magyar, hanem európai vonatkozásban is igaz. Konrád 1026-ban megbuktatta Velencébe Orszaolo Otto Doggét, István sógorát. A Dodge fia Péter már ekkor Magyarországon talált menedékre. Konrád császár ezután a német-bizánci szövetség megkötésén fáradozott, ezért küldte zarándoknak álcázva Werner Strasburgi püspököt Konstantinápolyba. István azonban felfedte ezt a szándékot, és mivel komolyan tartott egy német-görög összefogástól, Wernert nem engedte át országán. István félelmei az új német uralkodóval kapcsolatban nem voltak alaptalanok. Konrád 1027-ben Dél-Itáliában hódoltatott, 1028-ban talán a csehekkel harcolt, 1029-ben pedig felújította a háborút Lengyelországgal. Szinte előre kiszámítható volt, hogy a akciói sorában Németország következik. Egy 16. századi bajor forrás szerint az ellentétek forrása az volt, hogy a luxemburgi Henrik bajor herceg 1026. évi halálát követően István és Gizella állítólag bejelentették fiúk Imre igényét a bajor hercegi trónra. Erről azonban egyetlen más megbízható forrás sem tud, de tény viszont, hogy II. Konrád sietve saját fiát helyezte a bajorok élére. Kortárs Rajkenai Hermann leírja, hogy 1030-at megelőzően Konrádnak már hosszabb idő óta ellentétei támadtak Istvánnal, a magyarok királyával, de az ellentétek miben létét nem részletezte. Vipo II. Konrád krónikása eként szól a magyar-német viszony megromlásáról. Számos viszály keletkezett a pannoniai nép és a bajorok között, de a bajorok hibájából. Úgyhogy István, a magyarok királya, számos betörést és fosztogatást követett el a nórikumbeliek, azaz a bajorok országában. A viszály oka azonban ebben a forrásban is homályba maradt. A császár István betöréseit használva fel háborús űrigyként 1030-ban Magyarországra tört. Célja kétségtelenül István királyságának meghódítása volt. Hadjárat eredményéről eltérően számolnak be a források. Vipa, aki palástolni kívánta uralkodója nyilvánvaló kudarcát, amikor úgy fogalmazott, a császár a folyoktól és erdőktől olyannyira védett országba nem tudott behatolni, viszont a rajta esett sérelmet a királyság határainál számos fosztogatással és tűzokozással eléggé megbosszulva tért haza. Rajkenaui Hermann a német részsikert emelte ki. Konrád Pannoniára támadt, és amennyire a folyók és a mocsarak engedték, egészen a Rábáig pusztította azt. Ezzel szemben az altaiki évkönyv kendőzetlenül megírta, hogy a német uralkodó Magyarországról katonaság nélkül és minden eredmény nélkül tért vissza, azért, mert a sereget az éhénység gyöktörte, a magyarok Bécset is elfoglalták. Valószínűleg István a felperzselt föld nomád taktikáját alkalmazta, vagyis beengedte egy darabig az ellenséget országába, de mivel az nem jutott élelemhez, nem tudott ellenállni a magyarok támadásának. Ezzel a győzelemmel István megvédte a fiatal állama önállóságát, amit az 1031-ben megkötött béke is szentesített. Sőt, a Lajta és a Fisak közén a magyar király még területeket is nyert a bajoroktól. Konrád legyőzése volt István legnagyobb katonai sikere. Eredményességét bizonyítja, hogy miközben a császár 1031-32-ben alávetette magának Lengyelországot, 1033-ban birodalmához csatolta Burgundiát, és ugyanebben az évben legyőzte a cseheket. István életében Konrád nem fordult többé Magyarország ellen. A római pápaság és a német-római császárság mellett István számára a harmadik fontos külpolitikai tényező a bizánci birodalom volt. Az is sokat mondó, hogy egyetlen bizánci forrásunk sincs, amelyben István neve előfordulna. Ez önmagában arra mutat, hogy nem ápolt olyan élén kapcsolatokat Konstantinápollyal, mint Rómával vagy a német császársággal. A keleti császárság István életében második Bazilősz császár 1025. évi haláláig ereje fénykorát érte, a Balkánon 1018-ra egész Bulgária területét elfoglalta. A Száva-Duna vonalán ez által a Magyar Királyság és a Bizánci Császárság közvetlenül határos lett. István tartós szövetségesi viszonyban volt Bizánccal, évekig úgy, hogy a magyar király belső hatalmi riválisa Ajtony és a császár oldalán állt. István Bizánccal szembeni szívélyes politikája több tényező tanúsítja. 1009-ben formálisan bizánci hűbéres Orseo Lotto velencei Doge feleségül vette István húgát, az 1010-es évek közepe táján pedig István személyesen vett részt II. Bazileusz császár bolgár ellenes háborújában. Ez az egyetlen olyan külföldi katonai akció, amelyről biztosan tudjuk, hogy István jelen volt. Egy nyugati forrás tájékoztat arról, hogy István részt vett az Orchidot elfoglaló hadjáratban, viszont elítélte a város kirablását és a Szent György templomába őrzött ereklyéket megmentette a fosztogató katonáktól. II. Bazileusz 1025. évi dél-itáliai hadjáratában is részt vett egy magyar csapat. A Bizánccal ápolt szíves viszony egyházi téren is megmutatkozott. István nagyobbik legendája szerint még magát a császárvárost, vagyis Konstantinápolyt sem fosztotta meg jó teményeinek ajándékától, és egy minden tartozékokkal felszerelt, csodás művű egyházzal adományozta meg, és Jeruzsálem városába szerzetes kolostort alapított, és birtokokkal meg szőlőkkel gazdagította. Tehát látható, hogy István nem zárkozott el az ortodox ritusú egyház alapításától sem.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést. beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Tehát a műsor során elsősorban István király törvénykezéseiről beszéltünk. Láttuk azt, hogy törvénykönyvei a társadalmi élet számos területére kiterjedt, és gondoskodott arról, hogy a magyarok alkalmazkodni tudjanak az új rendhez. Nem csak a világi dolgokban rendelkeztek a törvényei, hanem egyházi kérdésekben is, és ezáltal István a magyar keresztény egyház működését is sikeresen szabályozta írásos törvényei segítségével. Ugyanakkor beszéltünk Szent István külpolitikájáról, láttuk azt, hogy első királyunk nagyon szoros politikai kapcsolatokat épített ki a római pápával, a német-római császárral, illetve a bizánci császárral, és ezekkel a hatalmakkal inkább békés viszonyba volt, békés viszonyra törekedett, csak ritkán szakította meg háború ezt a békés viszonyt. A következő műsorunkban tovább folytatjuk még röviden István király külpolitikájának a megbeszélését. Megnézzük, hogy milyen okleveleket ismerünk István uralkodásának idejéből. Beszélünk egy picit István király monogramjáról, kézjegyéről, illetve végigkövetjük a Szent királyunk uralkodásának utolsó évtizedét, és az ebben az időszakban felmerülő legnagyobb problémát, a trónutódlás kérdését próbáljuk megbeszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.